Imádkozzunk. Örökké való Istenünk, valóban légy a mi vigasztalunk, küldd el szent lelkedet most, hogy jelen legyen itt közöttünk, amikor ígédet tanulmányozzuk. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, te látod a mi szívünket, ismered életünket, tudod, hogy mire van szükségünk. Köszönjük azt, hogy örökké való atyánk vagy, és egész életünkben hordozol bennünket, hát, hogy tudjuk ezen az alkalommal is megérteni a velünk közölt akaratodat, hogy tudjunk hitáltal, hitben növekedni, és hogy megerősödjön a mi életünk. Kérjük a te áldásodat, add onnan felülről, hogy felülről áldott emberekként tudjunk hazatérni majd otthonainkba. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. A Kolossé feliekhez írott levélből olvasom Istenünk igéjét, a második fejezetből, a 8. verstől a 15. versig. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt. Eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. A kolossébeli gyülekezetnek szüksége van bátorításra, és szüksége van olyan tanításra, amely az adott helyzetben, amely helyzetre ez a levél íródott, olyan megerősítést kapjanak, hogy ellen tudjanak állni a kísértéseknek, a félrevezetésnek, annak, hogy ők még csak most kezdték el megismerni a Krisztust, és már is hatalmas ellenállásba ütköznek, kételyek vannak bennük, nem tudják, hogy hogyan értelmezzék azt a Krisztust, akit ők megismertek. Ez analóg lehet ugye a mindenkori kereszténységgel, hogy van egyfajta ismeretünk és tudásunk, amit megismerünk a hitben való járáskor, de más az, amikor ezzel az ismerettel meg kell tanulni élni a mindennapokban. Tehát pusztán csak az ismeret az nem biztos, hogy megtart bennünket, ha nem tudjuk a gyakorlatban a megvalósítás útján ezt az ismeretet kamatoztatni. Tehát pozitívunként azt láthatjuk a kolossébeli gyülekezetről, hogy őket a Krisztusban látja az apostol, olyan gyülekezetet lát, akik valóban megismerték a Krisztust, akik megértették az evangéliumot, akiknek az életében megszületett a kapcsolódás Krisztushoz, felbátorodott emberekről van szó, akiket Isten lelke felszabadított, egymáshoz fordított, egymás felé is fordított, mert gyülekezet alakult. Ugye a gyülekezet Isten által egybegyűjtött emberek, kihívott emberek közössége. Gyülekezet született úgy, hogy nem is ismerték Pál apostolt, igazából távoli, tehát egy gyümölcse Pál apostol szolgálatának, és bizonyosságra jutottak. Most a jelen helyzetben, amikor is Pál apostol beszélt a világ elemeiről, a különböző, akkor a a körülmetélkedésről nekik, arról, hogy mindent elvégzett Krisztus, beszél nekik egy adósságlevélről, amelyet Krisztus félretett az útból, akkor arról, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Ebből láthatjuk azt, hogy igen mély teológiai üzeneteket kell Pál apostolnak megfogalmaznia, hogy rendet rakjon a kolossébeli gyülekezet gondolkodásában. Miért is kell ezt neki tenni? Hát azért kell ezt neki tenni, mert megjelennek a gyülekezetben olyanok, akik bölcselkedéssel és különböző más tanokkal próbálják megzavarni az emberek hitét. Az első az, hogy az Isten kijelentésének a megragadása az akkor nem valósulhat meg, hogyha alkalmatlanná válnak az ismeret mélyebb megértésére. Tehát alkalmatlanná válnak egy félrevezetés által arra, hogy az Isten kijelentésére ráálljanak, elbizonytalanodnak. Azt mondják, hogy akkor hogy is válnak, akkor Krisztus nekünk mindenre megoldás, vagy kell nekünk keresnünk még mást is. Ez a plusz, az, ami megjelenik a kolossébeli gyülekezetben, bizonyos tanítás lelki hatalmasságokról, lelki erőkről, olyan lelki dimenziókról, amelyek a vallásos gondolkodásban jelen vannak, és ezek megjelennek a gyülekezet életében, hogy hát ti ezt nem tudtátok. Hát nektek még ezekre az erőkkel is kapcsolatba kell lennetek, és egyfajta titok megjelenik, hogy az Isten titka, azt még nektek meg kell ismerni. Ezzel szemben állítja Pál apostol a kijelentett valóság ismeretét. Azt mondja, hogy minden titok, amit az emberek úgy tartottak az Istenről, hogy hát titokzatos az Isten, egy misztérium, egy nehezen megismerhető, valami különleges lelki úton lehet csak Istent megismerni. Azzal szemben a krisztusi tanítás azt mondja, hogy Isten megismerhető, Krisztus kijelentette, hogy ő a mennyei atya, és a megváltásban pedig összekapcsol bennünket az Istennel, ugye én vagyok az út, az igazság és az élet, nálam nélkül senki sem mehet az atyához, tehát mindenféle más utat a Krisztus magába olvaszt, és azt mondja, hogy rajtam keresztül eljuthattok. Tehát a misztérium, vagy gnózis, vagy ismeret, valamifajta misztikus tudás szembe van állítva a Krisztus kijelentésének az evangélium valóság. Krisztus kijelentésének és az evangéliumnak a valóságával, és azt mondja Pál apostol, hogy ne térjetek el még más tanításokhoz, ne keressétek máshol úgymond az üdvösségeteket, mert megvan a ti üdvösségetek a Krisztusban, és elégedjetek meg ezzel. Tehát ő benne van a bölcsességnek és az ismeretnek minden titka elrejtve, nem kell bedőlni annak a mondatnak, hogy van még más bölcsesség és titok elrejtve, amit ti megtalálhattok máshol. Hanem keressétek a kijelentett titkokat a Krisztusban, és ő benne teljesedjetek meg, és ő benne gazdagodjatok meg. És kijelenti Pál apostol, hogy ez a titok az nyilvánvaló most már, és nem kell egy ilyen félrevezetésnek engedni. Tehát van egy emberi hagyomány, egy emberi út, amely megzavarja az apostolok által hirdetett új út képét, és vissza akarja vinni az embereket a régi kerékvágásba, és ezáltal megosztottságba kerülhet a gyülekezet. Most mit is jelent ez még egy kicsit bővebben, ez a megosztottság? Tehát első dolog volt a zsidó törvényeskedés, ugye zsidó hagyományból, tehát a zsidó vallásnak a megújításából, tehát onnan származik azért a kereszténység, ugye ott született Krisztus, ott adta meg a tanítást, és ezért a zsidó vallás mindig egy kicsit magáénak érezte ezt a dolgot, egy vadhajtásának érezte a keresztény hitet, egy vadhajtásnak, amit le kell vágni, és meg kell szüntetni, vagy meg kell, vissza kell alakítani arra az eredeti képre, ahonnan az származik. És ezért ugye a napoknak a megtartása, az étkezési előírások és bármi lelki dolgokban is egy kicsit törvényeskedő módon próbáltak becsempészni a zsidó vallásnak az előírásait. A másik dolog az, hogy valami keleti aszketizmus is föllépett itt Kolosséban, tehát ez a Kolossé egy szellemi kohó volt, ahonnan különböző vallási irányzatoknak a tanításai is megérkeztek, ahová megérkeztek ezek a tanítások, és pogány istenképek is bejöttek, gondolatrendszerek, és ezek a gondolatrendszerek kapcsolatba kerültek a Krisztus gondolatrendszerével, vagy Krisztusra szóló tanítással, és ezek egyfajta egyveleget képeztek. Ennek a gondolkodásmódnak ugye a végeredménye lehetett, hogy van az Isten, és van a világ, a teremtett világ, és ezek ellentétben vannak egymással. Akik szeretnének Istenhez eljutni, azoknak a testet, a világot, meg ezeket a dolgokat meg kell vetniük. Valamilyen szinten beszél a Szentírás arról, hogy ugye ne a világ szerint éljetek, gondolkozásmód szerint beszél, vagy hogy a testet ne tápláljátok különböző kívánságokra, hanem a test például a Szentlélek temploma. De harmónia van a keresztény tanításban, e világban kell nekünk élnünk, a világ az Isten teremtése, alkotása is, tehát a test, mint olyan, az nem feltétlenül a bűnnek a meleg ágya, ilyen értelemben, mert ugye Krisztus is testben jelent meg, és innen már csak egy lépcső, hogy tagadjuk azt, hogy Krisztus valósággal nem is jelent meg testben, mert hogyha Isten és a testi valóság között ellentét van, akkor az Isten nem jelenhetett meg testben, és nem születhetett meg. És itt lényegében az inkarnációt, vagyis a Krisztusnak a megtestesülését, és végső soron tagadni vélték az akkori tanítások, és itt volt a feszültség, hogyha tagadjuk a Krisztus istenségét, és testben való valódi megszületését, tehát az ő emberségét és istenségét is, akkor tagadjuk végül is az egész megváltást. És hogyha a Krisztus nem öltött valósággal testet, és nem lett valósággal ember, akkor nem is válthatta volna meg az emberiséget, mert akkor ezt az áldozatot nem mutathatta volna meg tökéletesen. Ha meg csak ember volt, és nem volt isteni személy egyben, akkor meg még inkább nem hajthatta volna végre a megváltást, meg ember nem hajthatja végre az Isten előtti elégtételt. Bármilyen tökéletesség is valamilyen szinten, de isteni erejénél fogva tette azt Krisztus, hogy az adósságlevelet félretette, az, hogy lefegyverezte a hatalmasságokat az ő kereszt halálával, és azokat az erőket, amelyektől most félnek a kolossébeli gyülekezetben, azok a különböző hitek által kialakított istenképzetek, vagy hatalmasságok, azok már le vannak győzve a Krisztusban. Ilyen tanítás volt például a gnózisnak, vagy ennek a titoknak, hogy Isten titokzatos módon kell keresni, hogy az Isten és ember közötti kapcsolathoz kellenek szellemi közvetítők. Tehát angyali lényekkel például kommunikáljunk, vagy különböző szellemi hatalmasságokon keresztül menjünk mi Istenhez. Ugye volt a 7 égi szféra, ezeknek voltak fejedelmei, az őselemeknek, vagy a bolygóknak, és különböző égitesteknek meg volt a hierarchiája a pogány hit szerint. És ezek voltak úgymond a világ elemei. És ezekhez tartoztak még ugye talán elvont értelmi igazságok, filozófiák, elgondolások, szellemi hierarchiák, és ezért beszél Pál apostol arról, hogy a Krisztusban lefegyverződtek ezek a szellemi hierarchiák. Ti ne engedjétek most már magatokat ezen vallási tanítások hatalma alá, mert aki bennetek van a hitáltal, az nagyobb ezeknél az erőknél. És ti, hogyha fejhez kapcsolódtok, vagyis Krisztushoz kapcsolódtok, akkor nincsen hatalma fölöttetek már ezeknek az erőknek. Tehát nekünk nem a hierarchián keresztül kell kapcsolódnunk az Istenhez, hanem lejött az Isten Krisztusban, mint a Atya jobbján ülő, ugye Isten fia lejött, és ő rajta keresztül kapcsolódunk, megkerülve azt a hierarchiát, ami egyébként ugye ezekben a vallási gondolatokban szerepel. Tehát Pál apostol most nem egyértelműen nem azt mondja ki, hogy nem léteznek ezek a hierarchiák, hanem azt mondja ki, hogy ne adjátok ismét magatokat a hatalmasságok alá. Mert ők már le vannak győzve. Tehát, hogyha így nézzük, akkor létezhetnek ilyen erők, ilyen hatalmasságok, hierarchiák. Nem megy bele Pál apostol, hogy elmagyarázza, hogy most akkor ezek ugyan nincsenek, és teljes botorság, hanem azt mondja, hogy a ti hitetek nem ezen alapul. Ezért ne azokban higgyetek, és ne féljetek tőlük, hanem higgyetek a Krisztusban, aki mindezek fölött uralkodik. Tehát léteznek hatalmasságok, beszél Pál apostol más helyen, hogy nekünk a mi harcunk az a sötétség fejedelmeinek, vagy levegőbeli hatalmasság erőivel harcolunk mi, nem testtel és vérrel. Tehát maga Pál apostol is elismeri, hogy léteznek ilyen erők, amelyek az emberi világban hatnak, és a mi harcunk az lelki harc, ezért lelki módon kell ugye harcolnunk, és ezért kell nekünk, vagy a hitnek beteljesedni a Krisztus ismeretében, mert ugye legyőzött már az ember, legyőzetik hamar, aki elismeri a hatalmaknak a nagyságát, és nem tud élni azzal a szabadsággal, amit neki Krisztus ad. Így válik a kereszten szerzett diadal, ugye ezért mondja Pál apostol, hogy nem akarok másról tudni, mint közöttetek ugye a megfeszített Krisztusról, ezért központi tanítása Pál apostolnak, és az újjászületés, hogy megkereszteltetünk mi Krisztus halálába, és feltámasztatunk lélekben a Krisztus feltámadásában. Ha azonosultunk vele az ő halálában, akkor megöletett bennünk ugye az óemberünk, és hogyha azonosulunk vele a feltámadásban, akkor feltámad bennünk az új ember, a lelkileg látó, a lelkileg halló ember, aki a Krisztus látásában, ismeretében, bölcsességében gyarapodik, a megismerésben, és gyarapodik azokban a lelki ajándékokban, amire az Isten felkészíti őt, és az élet mindennapi dolgaiban ebben az erőben forgolódik, és nem lehet ismét az, hogy ő szolgaságba kényszerül. Tehát bármiféle hitrendszer, amely kimozdít bennünket ebből a Krisztusban való meggyőződésből, az hamis és félrevezető. Még hogyha alapja is van bizonyos tanításoknak, vagy lehetnek igazság magvai. De a lényeg az, hogyha kimozdulunk az egészséges hitből, akkor nem lesz egészséges ellenállása az életünknek, nem lesz egészséges növekedése a hitnek, és hajótörést szenvedünk, mert egy csonka Krisztus képünk van, egy erőtlen hitünk van, és egy erőtlen hit az olyan, hogy uralkodhat felette bármi. Tehát nem tudunk megállni az ellen filozófiai gondolatokkal szemben, és nincs ellenállása az életünknek. Tehát nem vagyunk már uralom alatt élő emberek. A kereszt diadala, ugye azt mondja, hogy az adós levelet eltette az útból. A mai világban ugye tudjuk, hogy mit ér egy adósság, amit nem tudunk törleszteni. És azon keresztül vasba van verve az ember. Mert egyszerűen minden napja arról szól, hogy ugye van egy adósság, amit ki kell fizetni, és minden annak van alárendelve az egész élet, amit alkotunk, és hogy azt ki kell fizetnünk. Most lelki értelemben azt mondja Pál apostol, hogy ugyanilyen adósság levelünk volt, mert bilincsbe voltunk verve, és lelkileg voltunk tökéletes kényszerpályára állítva. Azt mondja, hogy ne menjetek bele ebbe a kényszerpályába lelkileg, mert a Krisztus ezt az adósság levelet félretette, és oda tette ugye a keresztpára. Tehát ez egy hatalmas nagy örömre ad nekünk okot, nem pedig azon kell gondolkodnunk, hogy hogy tudnánk visszamenni ebbe az adósságba, visszamegyünk a régi dolgokba, hanem azt mondja Pál, hogy menjetek ki ezek alól, és ebben szabaduljatok fel. Hát ezekről a dolgokról beszélgethetünk, hogyha van valakinek gondolata, hozzászólása. A Kolossébeli levél ezt hozta elénk, hogy nem tudom, hogy a mai világban minden, ugye ma sokfajta hitrendszer van megint, amiben az emberek hisznek, találkozik ez a fajta nézet vagy hitrendszer a Krisztusba vetett, vagy Krisztusról szóló hittel is. Az emberek fejében ma is össze van rakva, vagy sokfajta istenkép is van. Lényegében egy ilyen állapotról beszél ez a mostani helyzet is, és segítséget akar adni, hogy tisztán lássunk. Nem tudom, miért a tapasztalatunk, gondolatunk, ezt meg lehet osztani. Vagy akinek egyébként volt hozzáfűzni valamit. Tessék! Imádkozzunk, imádságban elmondhatjuk kéréseinket, tehát csendet tartunk, amikor mindenki magában vagy hangosan imádkozhat. És utána az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Örökkévaló Istenünk, kérjük, hogy taníts meg bennünket imádkozni, és kérjük, hogy igazítsd ki a mi életünket, amikor olyan dolgokban hiszünk, amelyeknek már a hatalmuk lejárt, amelyeknek nincsen ereje az életünk fölött. Hadd, hogy benned higgyünk, ki mindenek felett való vagy, és Jézus Krisztusban, a te egyszülött fiadban, aki a mi megváltunk, nincsen hatalmasabb nála. Minden földi és mennyei erő alá van vetve, hadd, hogy tudjuk ebbe az élő reménységbe helyezni bizodalmunkat, mindennapjainkat, életünket. És erre a tengelyre tudjuk felfűzni mindazt, ami az életben fontos, és tudjuk eldobni azt, ami értéktelen, ami megzavar, ami bizonytalanságba viszi az életünket. Kérjük, hogy hallgass meg csendben vagy hangosan elmondott imádságainkat, és elégjárulásunk legyen most lélektől vezetett. Hallgass meg bennünket. Amen. Urunk Istenünk, kérünk betegeinkért, te légy az ő gyógyítójuk. Légy mindazokkal, akik betegágyon vannak, vagy öregek otthonában, vagy magányosak, vagy egyedül vannak. Te légy ő velük, és te adj nekik erőt, vigasztalást. Te áld meg gyülekezetünket. Hadd, hogy növekedjünk benned való ismeretben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.